Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatási hitel továbbra is blokkolva van, mert egy tagállami vezető nem tartja a szavát, de az ígéretünket teljesíteni fogjuk így vagy úgy, jelentette ki Ursula von der Leyen Brüsszelben. Az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón az Európai Bizottság elnöke aláhúzta. A vezetők múlt decemberben döntést hoztak, azzal a feltétellel, hogy három ország nem vesz részt a hitelkonstrukcióban. Ez a feltétel pedig teljesült. António Costa, az Európai Tanács elnöke, Ukrajna iránti támogatásának szilárdságát hangsúlyozta, kiemelte. Az Európai Unió egy igazságos és fenntartható béke elérésére törekszik a nemzetközi jog és az uniós alapelvek mentén. Közölték, az EU célja, hogy a békerendezés, a szuverenitás, a területi integritás és a nemzetközileg elismert határok tiszteletben tartásán alapuljon. Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben az EU csúcsról távozva újságíróknak nyilatkozva. A kormányfő az EU csúcsot értékelve úgy fogalmazott: harcos volt, göröngyös, egy kicsit rázott a kocsi. Hozzátette, nem voltak boldogok, hogy egy decemberben meghozott döntést az ukránok olajblokkádja miatt megváltoztattunk, de miután a jogi helyzet teljesen világos, hogy ehhez van jogunk, hiszen nem zárult le a döntési folyamat, ezért egyetlen dolgot tehettek, hogy kicsit fenyegetőztek, és utána belátták, hogy ez nem fog menni. Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk, fogalmazott Orbán Viktor. Vannak tagállamok, amelyek a magyar modellt követik, amely szerint nem csak az illegális bevándorlókat kell távol tartani, nem akarnak beengedni senkit, mondta el Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben az EU csúcsról távozva újságíróknak. Kifejtette, miután van 4 millió afgán menekült Iránban, plusz van az iráni konfliktus, amit a helyiek is elszenvednek, tömeges migrációra kell felkészülni. Mint mondta, erről nyíltan beszéltek, és az is kiderült, hogy vannak tagállamok, amelyek a magyar modellt követik. Tehát azt mondták, hogy nem ér semmit a most megalkotott migrációs paktum, mert nem arról van szó, hogy az illegálisakat kell távol tartani, hanem ők nem akarnak beengedni senkit, a legálisakat sem. Ez a magyar modell, jelentette ki Orbán Viktor. Az orosz energiaforrások nélkül Európa nem tud élni. Erről szintén Orbán Viktor miniszterelnök beszélt Brüsszelben az EU csúcs után. Elmondta, kopogtat az ajtón a globális olajhiány, ezért az a viselkedés és az a stratégia, amelyet az európaiak ebben a kérdésben folytatnak, az egész egyszerűen őrületes. Mindenképpen szükségünk van az orosz olajra, enélkül nem tudjuk túlélni ezt a helyzetet, amely egyre súlyosabb lesz. A magyar ellenzéket Brüsszelből finanszírozzák, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben az EU csúcs után. A kormányfő azt mondta, Brüsszelben azon dolgoznak, hogy a nemzeti kormány veszítse el a választást, és az új Ukrajna párti kormány majd beáll a sorba, hogy pénzt és hadifelszerelést adjon az ukránoknak. Arra a kérdésre, hogy pontosan kire gondol, Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ennek a vágynak a megvalósítása mögött brüsszeli intézmények állnak. Április 12-én sorsdöntő választás vár Magyarországra, olyan viszonyok között, amikor a körülöttünk lévő helyzet rendkívül veszélyes, jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a kormánypártok országjárásának is a Szegi Fóruma előtt sajtótájékoztatón. Emlékeztetett, komoly konfliktus robbant ki az elmúlt hetekben Ukrajna és Magyarország között. Az ukrán elnök egyértelművé tette, azt várja el minden európai országtól, hogy támogassa Ukrajnát a háborúban pénzzel, fegyverrel és katonákkal, valamint támogassa országa uniós csatlakozását, és váljon le az olcsó orosz energiáról. Ezek a követelések Magyarország érdekeivel ellentétesek. Nem akarunk háborúba menni, nem akarjuk Ukrajna háborúját támogatni, és nem akarjuk, hogy Ukrajna az EU tagja legyen, mert az komoly biztonsági kockázatot jelentene, és a magyar gazdaság lehetőségeit is kifejezetten szűkítené, mondta. Végül az időjárásról. A napsütés mellett újra erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Ismét nagy területen lehet számítani erősen felhős időszakokra. Csapadék nem valószínű, az északkeleti szél sokfelé megélénkül, a hőmérséklet napközben 12 és 15 fok között alakul, de a naposabb északnyugati tájakon ennél kissé melegebb is lehet. Késő estére 3 és 6 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Kíváncsi vagy, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tubuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajd róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Vágatlanul címmel látható a Néprajzi Múzeum új fotókiállítása. A rendszerváltást megörökítő fekete dobozfilmek szerepelnek a Cirko Geyser mozi műsorán. Az idén Robert Lantos és Pignitzky Réka kapta az Adolf Cukor díjat. Marina Kard drámáját a Macskalápon mutatta be a Centrál Színház Puskás Samu rendezésében, és március 22-én kezdődik a harmadik Pészach Fest. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Az 1910-es évek vidéki Magyarországának fotográfus világát mutatja be eredeti üvegnegatívokon keresztül a Néprajzi Múzeum kiállítása, aminek a címe Vágatlanul. Törékeny fényképek valósága. A kiállítás kurátora Bata Tímea. Vele beszélgettem.
Mit jelent ez a cím, hogy Vágatlanul? Ez a cím arra utal, hogy itt a teljes képet látjuk. Ez az a kép, ami elkészült. Ennek egy papír változatát kapta meg a megrendelő, amin már dolgozhatott a fényképész, hogy mely részeket nem jeleníti meg. Mire gondolok? Tehát itt láthatjuk a műtermi környezetnek azt a részét, mint az egymás mögé tolt paravánok, belógó retusáló asztalok, vagy esetleg megjegyzései a fényképésznek, hogy ki a megrendelő, a neve, milyen képet kér, tehát ami nem kerül rá a megrendelőnek átadott pozitív fényképre.
Ugye ez a korszak a 1910-es évek. 1921-ben érkezett a Néprajzi Múzeumba az az anyag, aminek kapcsán elkészült ez a kiállítás, és üvegnegatívok jelennek itt meg, illetve pozitív képek is vannak. Hogy áll össze ez az anyag most?
Ugye 25 ezer üvegnegatív érkezik ekkor egy országos gyűjtés, leletmentés kapcsán. Gyakorlatilag a trianoni Magyarország 72 településén dolgozó fényképésztől. Ezt azért mondom, ilyen nyakatekertem, mert ezek a fényképészetek úgy működtek, hogy jártak ide a környező településekről, és a fényképészek is természetesen házhoz kiszálltak másik falvakba is. Összesen 700 település érintett a teljes anyagban, és bár az üvegnegatív volt a fókuszban, mert az első világháború idején nagyon meglendült a fényképészetek forgalma, főleg azok között a társadalmi rétegek között, ami a néprajz fókuszában volt, a parasztság, a falusi lakosság, a távol lévőknek küldött fényképek okán is, ezeket nem tudták tárolni, és egyes fényképészek újrahasznosításra eladták őket, vagy megsemmisítették. És ezt is felismerve egyfajta leletmentés, értékmentés nyomán kerültek ide ezek a fényképészek. A cél az volt, hogy gyakorlatilag a kortárs hagyományos viselet meglétét, átalakulását, esetleg már a viselet elhagyását dokumentáló anyag kerüljön be a múzeumba. Azonban egy-egy fényképésztől hoztak be akkor pozitív képeket is, akár a műterem kirakat faláról leszedve, ami nagyon szépen mutatja, hogy milyen kínálat volt egy beérkező vendég számára. Másrészt találhatóak még pozitív képek, mert az elmúlt években több olyan fénykép előkerült a családoktól vagy más gyűjteményekből, akár a mi gyűjteményekből, aminek az üvegnegatív ebben a 21-es gyűjtésben van, és így összetalálkozott a családhoz került fényképpel.
A kiállítás többféle tematikát jelöl meg, tehát csoportosítottátok azt szerint a képeket, hogy mit ábrázolnak, vagy hol készültek, és pontosan beazonosíthatók bizonyos fényképészek is név szerint.
Itt a 72 településen közel 80 fényképész érintett, pár még felfedezésre vár nem sikerült azonosítani. Ebből a nagy anyagból 20 fényképészetet mutatunk be egyedileg, pici életrajzi adatokkal, de inkább fókuszálva egy-egy a fényképészre nagyon jellemző műfajra, vagy egy-egy érdekesebb tematikára. Emellett van több olyan válogatás, ami a teljes anyagból merít, és a korszakra, vagy éppen erre a különleges gyűjteményre jellemző témát mutat mutat be. Ilyen például a különféle alkalmak, például az esküvő alkalmával készült fotók, vagy ravatalképek, különféle mesterségeket bemutató képek, vagy éppen ezt a vágatlanul mi volt ott mutató fényképekből egy válogatás, illetve korszakban már megjelenő beöltözés témáját, amikor a képet nézve, összehasonlítva a korszakban viselt hagyományos öltözetet, sajátjukat hordók és a polgári vagy tanárkisasszonyok, üzletemberek feleségei által jelmezként felvett öltözetek hogyan jelennek meg ugyanebben az anyagban, és ami nagyon jellemzője ennek a témának, ez a hiányzó családtagokat gyakorlatilag megjelenítő fényképek, ami nagyon sok van a gyűjteményben, ami lehet egy montázs, vagy a távol lévő családtagnak a fényképe, amit a kezükben fognak, tehát ilyen témákkal is találkozhat az ide látogató.
Különösen hiányozhatnak a férfiak ezekről a képekről, hiszen nagyon sok fénykép akkor készült, amikor egyébként zajlott az első világháború, és sokan a fronton voltak. És nyilván lehetett egy ilyen extra funkciója egy képnek, hogy elküldjük a papának, aki még lehet, hogy nem is látta azt a pici csecsemő gyereket, aki éppen rajta van a képen.
Igen, ez így van. Tehát amikor én először átnéztem ezt a nagy anyagot, akkor ez ütött szíven először, hogy nagyon sok a, akár csoportkép, hogy több asszony és gyerekek vannak, tehát a kiterjedtebb család fényképezkedik együtt, és küldik így a képeket. A háborúra egyébként nem csak ez utal, hanem például egy ismeretlen veszprémi fényképész Veszprém környéki falvakba számos fényképet készített, ahova valószínűleg a közeli Hajmáskéri laktanyából rendelték ki a katonákat segíteni aratáson, vagy éppen a helyi kocsma előtt felsorakozva állnak a fényképész elé az ottani lakosokkal együtt. Tehát a háborúnak más nyomai is vannak az anyagban, vagy például be kellett szolgáltatni az aszódi harangokat ágyúintés céljából, és ennek a búcsúztatását megörökítő fénykép is van az anyagban.
Mi a legkorábbi fénykép időben, és mi a legkésőbbi, amit itt láthatom?
Ezek a fotók, amikor bekerültek, más szempontok szerint adatolták, mint ma. Ennek okán nem tüntették fel magát a fényképész nevét se, az se sokszor, hogy hol készült konkrétan a fénykép, hanem hogy milyen viseletet rátunk rajta, illetve a dátumokat egyáltalán nem jelölték rajta. Amit sikerült az elmúlt években pontosítani, az az 1880-as évek végén a Vörös Kálmán vagy Vörös Testvérek Békés Csabai fotói, ami teljesen más típusú zsánerképek, mint az egész anyag, és ami a legkésőbbi, az Máté Lajos dombóvári fényképésznek a fotói, aki 1921-ben kezdte el hivatalosan a fényképészetét, de ezen kívül is van egy pár olyan fénykép, ami lehet látni, hogy 1921-ben, tehát a begyűjtés évében készült, például első áldozás alkalmával készült fotó, ahol van egy ilyen emléktáblácska a kislány mellett, és ott egy dátum, hogy 1921. Tehát ilyenekről lehet tájékozódni a dátumokkal kapcsolatban.
Nagyon érdekes nekem, mint élmény, nézőnek, befogadónak, hogy milyen furcsák a tekintetek. Tehát ahhoz képest, hogy ma hogy néznek bele a kamerába az emberek, ahhoz képest itt egészen más arckifejezéseket találunk. Sokszor nagyon szomorú arckifejezés, a döbbenet jelei, egészen tágra nyílt szemek, nyilván egészen kivételes az élmény.
Igen, igen, ez így van. Ugye egyrészt mindenképpen szembenéznek a fényképésszel, tehát emiatt is szuggesztívek. Másrészt ugye főleg a falusiak sok esetben olyan polgári megrendelőkör számára kialakított környezetbe érkeznek, a festett hátterek parkokkal, különleges butorokkal berendezve, ami számukra idegen. Legtöbb esetben először és lehet, hogy utoljára találkoznak a fényképésszel. Másrészt kiröpnek a saját közegbükből, aminek megvannak a szabályai, hogy hogyan viselkedünk, illetve ne feledjük, hogy ez egy ünnepélyes dolog, ezért ők fizetnek, tehát nyilván szeretnék ennek megadni a módját, és ez a háborús időszak is benne van azért, hogy nagyon sok esetben a távol lévő édesapának, férjnek készül a fotó, akiről lehet, hogy hónapok óta nem hallottak, hetek óta nem tudják, hogy mi van vele.
Mielőtt belépünk a kiállításba is már egy filmecske fogad, ami mesterséges intelligenciával készült, és benne a térben is van egy multimédiás lehetőség, ha valakinek esetleg nem lenne elég a kínálat, amit itt talál. áll, akkor rákattinthat egy képernyőre, és tovább bővítheti az ismereteit.
Ugye itt 20 fényképészet van kiemelve, de óhatatlan, ha egy látogató egy ilyen térbe él, amiben egy térkép is található, akkor rögtön a saját családját vagy ismerősi körének a származási helyét keresi, és hiányolja, hogy látja, hogy onnan van fénykép, de hol van. Többek között emiatt is a multimédia felületen még 1300 fénykép elérhető, tehát lehet kutakodni azokban az anyagokban is, ami a térben nem látható.
Vágatlanul. Törékeny fényképek valósága. A Néprajzi Múzeumban látható fotókiállításról Bata Tímeát, a kiállítás kurátorát hallották. A cirkofilm Rendszerváltás Magyarországon 1988-1990 címmel egy sorozatot indított a rendszerváltást megörökítő fekete doboz filmjeiből, amiket most a Cirko Geyser moziban vetítenek. Erről beszélgettünk Garancsi Ágnessel, a cirkofilm menedzserével, no meg arról is, hogy Reisz Gábor a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, a rossz versek és a Magyarázat mindenre című filmek rendezője már dolgozik új alkotásán, aminek munkacíme Az ember végez. De ennek elkészültéhez még pénzre van szüksége, és ezért közösségi gyűjtést indított a cirko. De először a fekete doboz filmekről, illetve a hozzájuk kapcsolódó programokról hallunk.
Mi hozta létre bennetek annak az igényét, hogy érdemes lesz a fekete doboz filmeket újra bemutatni?
Fekete doboznak köszönhetjük ezt az ötletet, azon belül is Elbert Mártának, aki évtizedek óta szerkesztője és az egyik leglelkesebb tagja ennek a társaságnak, akik a rendszerváltás környékén a videótechnika elterjedésével kaptak lehetőséget arra, hogy olyan eseményeken és olyan helyszíneken tudjanak forgatni, ahol egyébként korábban erre nem nagyon kerülhetett sor. Ők egy nagyon érzékeny vevővel rendelkezhettek valószínűleg, amikor rájöttek, hogy micsoda történelmi pillanatokat élnek át, és szerették volna megőrizni és bemutatni egy olyan környezetben, amikor még minden médiumot a cenzúra ellenőrzött, és azáltal, hogy ők videóra forgattak, egy kicsit így a radar alatt tudtak maradni, és az abszolút az ő szuverén döntésük volt, hogy hol forgatnak, mit forgatnak, és mit őriznek meg ezáltal az utókornak, és nagyon jól rátapintottak egy csomó olyan tényleg történelmi pillanatra és történelmi szituációra, amikről csak azóta tudjuk, évtizedek után, hogy ezek milyen fontos ügyek voltak, amik az ő dokumentálásuknak hála a mai napig kutathatóak és visszanézhetőek, hogy hol és milyen körülmények között zajlottak nagyon fontos események a rendszerváltás környékén. Ott voltak például a sok-sok párt alakulása közül éppen a Fidesz alakulásánál, és egy nagyon fontos pillanatban tudtak beszélgetéseket felvenni a párt akkori alapítóival, de ott voltak például a Bős-Nagymaros botránynál is, és ezek is csak így később derültek ki, hogy milyen fontos, hogy ezeket a dolgokat ők első kézből tudták rögzíteni, és hogy ezek ma is elérhetők, ez annak köszönhető, hogy nagyon lelkiismeretesen vezették az archívumukat, pontosan feljegyeztek minden egyes felvételt, minden egyes riportalanyt, minden egyes helyszínt, ahol jártak és forgattak, és aztán ezt az egész anyagot az OSA archívumában elérhetővé tették, egy nagyon jól katalogizált, nagyon jól dokumentált nyilvántartással együtt, ami miatt ezek így a mai napig tök jól kereshetők, kutathatók és felhasználhatók a ma érdeklődői, kutatói számára, és most ők úgy gondolták, hogy ez egy jó időszak arra, hogy áttekintsük, hogy milyen fontos anyagokat készítettek ők ebben az időszakban, és így az ő ötletükből állítottuk össze ezt a vetítéssorozatot.
Még két fontos eseménye lesz a Fekete Doboz filmek köré épülő sorozatnak. Március 23-án dokumentumfilmek a Fekete Doboz Roma Média Iskola hallgatóinak díjnyertes filmjeiből. Ez azért már úgy egy nagyon komoly tematika is egyben, és nagyon érzékeny tematika, hogy a Roma Média Iskola hallgatóinak filmjeiből. Itt is ott volt Elbert Mártáék óvó keze, amikor készültek ezek a filmek?
Igen, abszolút. Ez is egy óriási teljesítmény a részükről, hogy nem csak a saját köreikkel foglalkoztak is, hogy az ő filmes kollégáik miről készítsenek anyagot, hanem elkezdték kinevelni a következő generációt is, és nem csak úgy vaktában keresték a következő generációban a lehetőséget, hanem megpróbáltak lehetőséget adni hátrányos helyzetű fiataloknak is, és éppen ezért jött létre ez a sorozat, és ebben 4 kisebb film lesz egy összeállításban megmutatva most március 23-án, a Mint a méhecskék, a Szülőföldön vasárnap, a Tollas és a Kafka című filmek. Hát ennél sokkal több filmet készítettek természetesen, és az ő szakmai mentorálásuk mentén történt. Nagyon érdekes film egyébként bármelyik, amik elérhetők az OSA archívumában ezek közül is, úgyhogy érdemes a többit is megnézni, de ha valaki el tud jönni személyesen, akkor ezeket most a moziban is vetítjük.
És az utolsó, a Fekete Doboz filmek sorozatotokból a Fizetett Hirdetés című filmnek a vetítése lesz, ami 1995-ben készült, ez március 30-án fog itt menni a Cirkóban.
Ez a film is egy 30 évvel ezelőtti történetre nyúlik vissza. A 94-es parlamenti választásokról fog szólni, a kampány eseményeiről, a kampánynak a módszereiről, a kampány által kifejtett hatásokról. Hát ez is egy olyan darab, mint amivel egyébként ez a sorozat kezdődött, ahogy így az ébredező szabad politikai törekvések módszereit és stratégiáit próbálták rögzíteni. Azt gondolom, hogy így 30 év után, és főleg egy mostani kampány fényében nagyon érdekes lesz ezeket a régi emlékeket felidézni, már amennyien még emlékszünk erre az időszakra. Itt Han Endre, a Medián Közvéleménykutató Intézet vezetője lesz a vendégünk, és vele rendezünk egy beszélgetést a vetítés után.
Beszéljünk a másik témáról. A Cirkó legutóbbi akciója az, hogy igyekeztek segítséget nyújtani Reisz Gábor majdan elkészülő filmjének, legalábbis annyiban, amennyiben majd ti lesztek a forgalmazói a filmnek, de ahhoz, hogy a film elkészülhessen, pénzre van szükség. Nyilván független film, és keresitek a támogatókat. Miről fog szólni a film?
Egy fiatal férfiról szól, aki egy banki alkalmazott, de nem ez az élete álma, és éppen megtudja, hogy apa lesz. Ezzel egy időben a házban, ahol élnek a párjával, felfedezi, hogy a lakásukban egy nagy penészfolt égtelenkedik a falon, és megpróbálja ezt kinyomozni, hogy hogyan keletkezhetett és miért. Miközben ezt a nyomozást elkezdi, egyre több a társasházban felmerülő feszültség, amit felfedez, és azt a témát járja körül, miközben ezeket az eseményeket nézzük, hogy mi az a pillanat egy ember életében, amikor úgy érzi, hogy fel kell emelni a hangját valami mellett, ami esetleg sokáig nem ért el az inger küszöbét, és hogy mi az, amikor teszünk valamit azért, hogy valami megváltozzon, vagy jobb legyen, akár a saját mikroközösségünkben, akár egy nagyobb mértékű változásról van szó, de hogy mi az a pillanat, vagy mi az az esemény, ami át tudja törni azt a falat, hogy most tennünk kell valamit. És így aztán az egyén és a közösség felelősségéről szól a film, és erre rímel ez a célkitűzésünk, hogy a közösség segítségét kérjük abban, hogy ez létre is jöhessen. Reisz Gábor és tábja egyébként már régóta dolgozik ezen a filmen, és ugyebár nem ez az első filmjük, mert több sikeres filmen vannak túl. A Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című film volt az első, utána jött a Rossz versek, és 2 évvel ezelőtt a Magyarázat mindenre című film. Mindegyik több mint 100 000 nézőt vonzott a mozikba, és azóta is sokan látták szerintem különböző online felületeken is. Hiába sikeresek az előző filmek, hogyha az új filmet újra meg kell álmodni, akkor nagyon nagy munka összerakni ennek a költségvetését. Nagy részben egyébként sikerült nekik, a 80 milliós költségvetésnek elég nagy részét összeszedték. Az utolsó 13 millió forinthoz kérjük a közönség segítségét, hogy ezt együtt teremtsük elő, és így együtt hozzunk létre valamit, ami rólunk szól, mi felelősségünkről és a mi világunknak az ügyes, bajos dolgairól.
Aki úgy érzi, hogy szeretné támogatni Reisz Gábor legújabb filmjét, az hogyan tud most segíteni?
Az adjukössze.hu weboldalon találják a felhívásunkat a kulturális adománygyűjtések között. Bármilyen összeggel lehet támogatni a filmet.
És azért is álltatok most a film mögé, már a korábbi filmeknek is ti voltatok a forgalmazói, ugye?
Igen, a Cirkofilm forgalmazta a korábbi filmeket is, és most a Cirkofilm alapítványa koordinálja ezt a gyűjtést az adjukössze.hu felületén keresztül, és a teljes összeg egy az egyben az alkotók rendelkezésére fog állni.
Karancsi Ágnest, a Cirkofilm menedzserét hallották a Fekete Doboz filmeket bemutató programjukról, illetve arról, hogy koordinálják a gyűjtést Reisz Gábor készülő filmjéhez, aminek a munkacíme Ember végez. Az Oscar-díj átadó idejéhez igazodva a Magyar Hollywood Tanács az idén is átadta az Adolf Cukor-díjat, amit 2018-ban alapítottak Ricsén, ezzel is tisztelegve a Paramount Pictures magyar származású alapítója előtt. Az elmúlt 8 évben 26-an kapták meg a díjat, köztük Szabó István, Rófusz Ferenc, Deák Kristóf, Oscar-díjas rendezők, Herendi Gábor, Enyedi Ildikó, Sándor Pál, Koltai Robert vagy Koltai Lajos. Most Robert Lantos és Pigniszki Réka vehették át az Adolf Cukor-díjat. Robert Lantos kanadai-magyar filmproducer pályafutása során több mint 40 játékfilmet jegyzett, amelyek közül Oscarra jelölték az Eljövendő szép napokat, a Csodálatos Júliát, a Gyilkos ígéreteket és a Barney és a nőket. Szabó István 1999-ben bemutatott nagyszabású történelmi drámája, a Napfény íze munkásságának egyik legmeghatározóbb alkotása. Jelenlegi legjelentősebb projektje a Hunyadi Jánosról szóló 10 részes történelmi sorozat. Robert Lantos mellett a másik idei Adolf Cukor díjas Pigniszki Réka, amerikai-magyar dokumentumfilm rendező és producer. Munkásságának központi témája az 1956-os forradalom emlékezete, a magyar emigráció sorsa és a kulturális identitás keresés. Legutóbb a Kaláka együttesről készített filmjével találkozhattunk a hazai mozikban. Most őt hallják.
Ugye az első filmem a Hazatérés, az 56-os szabadságharcos története, édesapámról szól, ez a film igazából rólam szól, meg a nővéremről, ahogy keresjük az édesapámnak a történetét, harcolt 56-ban, és utána elmenekült, soha nem jött haza, már csak a hamvait hoztuk haza, és ezen a filmen keresztül megkeressük azt, hogy ő honnan jött, és hogy mi az ő története, mert soha nem beszélt 56-ról. 6 darab filmet csináltam 56-ról, különböző szemszögekből. Az volt az első, utána itt az Inkubátor, ami arról szól, hogy milyen külföldi magyarnak lenni, mit jelent eleve az identitás, és mit jelent egy kettős identitás. Az ment a mozikban 2010-ben, nagyon sokan látták. Szerintem ezt a honlapunkon is meg lehet nézni, 56films.hu. És akkor a harmadik film ebben a Megmaradni, ez a szülőnk generáciáról szól, ez inkább egy interjúvolós film, az inkább tévés film. A mi szüleinknek a generációja azok, akik kimaradtak az inkubátorból, mert az inkubátor az a mi generációnkról szólt. Akik 56-os gyerekek, akik kint születtek, 70-ben születtem, és a rendszerváltásnál lettek felnőttek. Szóval mi vagyunk az a generáció, aki teljesen ebben az inkubátorban nőtt föl, mert ugye a rendszerváltás után már lehetett jönni, menni, ahogy akart az ember, ide lehetett költözni. Tehát mi vagyunk az inkubátor. Na, erről szól az az inkubátor, és a Megmaradni azokról, akik az inkubátort melegen tartották, hogy mond. És akkor csináltam egy filmet egy híres magyar építészről, aki Shanghainak építette az első felhőkarcolóját 1933-ban. Tőle is nagyon sok archív filmet kaptunk. Szegről végről rokon, Hugyec László. És akkor 56-ról még csináltam a Memory Project-em, ami egy archívum, amiben 150 életútinterjú van, külföldre menekült magyarok, másik világháború, holokauszt és 56. Abból készült három film, maga az archívból készült három film, a Memory Project, a Lövészek, az egy olyan csoportról szólt, akik, ez hihetetlen, de ez volt, hogy ők 56-ban, amikor volt a forradalom, ők már Amerikában élő másik világháborús menekültek voltak, és ők összeálltak egy ilyenfajta lövész csoportban, és kiképezték magukat, hogyha még egyszer van forradalom, akkor ők jönnek vissza segíteni. Ők újra összejöttek valami osztálytalálkozóra, és erről csináltunk egy filmet. És akkor a legújabb filmem, ami 56-os, ez az 56Z, ezt Kis Gergővel csináltam, aki sok 56-os filmemen volt operatőr, és most együtt rendeztünk egy filmet. A Moholy Nagy Művészeti Egyetemen lévő hallgatókkal csináltunk egy olyan projektet, ahol ők Memory Project interjúkat néztek 56-osokról, és meg lettek kérve, hogy ők csináljanak olyan alkotásokat, ahol ők kifejtik, hogy nekik mit jelent az 56-os forradalom.
És a Kaláka a film a legutolsó.
És a Kaláka, igen, a Kaláka az érdekes, hogy azt gondolnád, hogy kicsit kilóg a Kaláka a sorból, de nem lóg ki. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy benne van erősen ez az összmagyarság témája, és ezzel semmi jobboldali, konzervatív dolgot nem szeretnék mondani, mert szerintem szeretik az emberek azt gondolni, hogy ha fontos a magyarságod, akkor te biztos, hogy konzervatív vagy. Én azt akarom mondani, hogy nekem fontos a magyarságom, pont. Tehát én nekem fontos az amerikaiságom is. Az, hogy mi az én identitásom, az egy teljesen politikamentes dolog. És azt gondolom, hogy muszáj beszélni arról, hogy vannak magyarok itt, vannak magyarok a határon túl, és vannak magyarok szerte a világban, és mi egy csoportba tartozunk, és ez egy fontos téma a számomra. Szokták mondani, hogy diaszpora királynő vagyok, de ez van egy kicsit erős.
A friss Adolf Cukor-díjas amerikai-magyar dokumentumfilm rendezőt és producert Pégniszki Rékát hallották.
Thank you.
A Centrál Színház legújabb bemutatója a Macskalápon, Marina Carr drámája. A mítikus elemekkel átszőtt kortárs tragédia egy ír mocsárvidéken játszódik. Egy napot ölel fel, hajnaltól alkonyatig. Főhőse Hester Swain a környék rejtélyes, gyönyörű láplakójának, Josie Swainnek a gyermeke, akit elvándorló édesanyja 7 évesen magára hagyott. A történet napján Hester válaszút elé kényszerül. A macskalápon marad és szembeszáll az őt kiközösítő nép haragjával, vagy elköltözik, és így elengedi 7 éves lányát, a kis Josie Kibrightot, aki apjával és annak újdonsült párjával maradna. A Macskalápon ősbemutatója a Nemzeti Színházban volt Básti Julival a főszerepben. Most fia Puskás Samu vette kézbe a drámát, akinek meghatározó élménye volt édesanyja egykori alakítása úgy, hogy nem is láthatta őt a 21 évvel ezelőtti előadásban. Puskás Samuval beszélgettem.
Én választottam ezt a darabot, nagyon egyszerű megfontolás alapján érkezett egy felkérés. Ez a nagyon megtisztelő lehetőség, hogy megpróbáljak egy olyan fajsúlyos drámát színre vinni, ami bár a Centrál Színháznak régóta fut ki ide az igyekezete az elmúlt 2 évtized alatt, hogy árnyaljuk a közönség teherbírását, de mégis a mai napig úgy, hogy egy kortárs tragédia, a veretes görög tragédiákkal rokonítható, azt mondhatjuk profilidegen, főleg nagy színpadon. Át van szőve elképesztő nyers, karcos humorral, de mégiscsak egy olyan tragédia, ami itt egy vállalás. És azért választottam a Macskalápont, mert 21 évvel ezelőtt, amikor a Nemzeti Színházban a magyar ősbemutatója volt ennek a darabnak, még a Jordán Tamás igazgatása alatt, akkor én nekem ez egy tabu volt, az egyetlen tabu darab, amiben játszott édesanyám, és nem nézhettem meg, úgyhogy el kellett olvasnom, mikor kicsit nagyobb bacskán már a kezem ügyébe került a könyv, és akkor ez nekem beakadt, már egészen kiskoromban.
Ő játszotta a Hester szerepét, a főszerepet, akit most Martina Vizdorina játszik ebben az előadásban.
Így van. És akkor elolvastam, és már nagykamasz fejjel is azt éreztem, hogy valahogy annyira ügyesen ad taslit az olvasónak, nézőnek, befogadónak, hogy nem arról van szó, hogy annyira fáj, hogy nem tudok semmire koncentrálni, hanem pont annyira csíp csak, hogy észhez térek tőle. Tehát annyira ritka szövete van ennek a drámának, ami csak annyit kever le, hogy így belezökkenek a jelenbe tőle. És kicsit tisztábban látom, hogy merre kéne jobban tovább menni. És ez egy olyan ritkaság, hogy ilyen dramaturgiai bravúrral, ennyire finomra hangolva tudja empátiára ösztökélni az olvasót, a nézőt, miközben 30 éves, majdnem egyidősek vagyunk a darabban, 96-os vagyok, ezt 98-ban írtam Marinákkal, mindketten közelítünk a 30-hoz, de aktuálisabb az anyag, mint az elmúlt 30 évben valaha. Tehát az, hogy itt a bevándorló kérdésnek odaszúrogat, az egyeduralkodó kérdésének odaszúrogat, ezek mind a fejlett világnak a globális szintű problémája jelenleg, de leginkább a generációról generációra továbbadogatott traumák, hogy hogy görgetjük magunk előtt a szüleinktől kapott nehézségeket, nagyon csúnyán mondva ganét, hogy görgetjük magunk előtt szépen nemzedékről nemzedékre. Úgyhogy én nekem, mivel ez beakadt akkor, és most dupla annyi idősen, közel 30 éves fejjel még mindig csak egyre hatványozottabban azt éreztem, hogy ez egy egészen ritka szövetű dráma, ezért javasoltam, hogy akkor hadd csináljuk ezt. És ráadásul a másik apróság, idézőjelben apróság, hogy a magánszínházi működésnek az összes kritériumának nagyon szépen zöld pipát rajzol a sor végére, mert alternatív, kicsit elemelt, romantikus művészi térben megvalósítható, tehát a díszletkivitelezés az nem kerül egy vagyomba. A Centrál Színház nagyszerű anszambljának, ennek a társulatnak a munkát ad, mert 12 remek háromdimenziós szerep van benne, úgyhogy ezek a ridegebb, rögrealistább kritériumok is közrejátszottak abban, hogy ez legyen a választott darab.
Marina Carr Macskalápon darabja, amit világszerte nagy siker övez, kéz a kézben jár nyilván Martin McDonagh-gel, mind a ketten írek, mind a ketten azt az egészen-egészen sötét világot viszik színpadra, amire valamiért mégis vevő a világ. Szóval egész elképesztő, hogy a gyilkos, időnként humoros, de alapvetően gyilkosságokkal teli történetek miért tudnak aratni?
Én szerintem mindjájunkban, nem is olyan mélyen, de ott gomolyog és feszít minket szét az rengeteg felhalmozódó indulat, amelyet a hétköznapjaink indikálnak bennünk. Mindenki törtetően megy a maga horizontja után előre, és közben könyöklünk egymásba bele, és a konfrontációk és surlódások mentén, mivel már iszonyú nyüzsgés van mindenhol, szépen akkumulálódik mindjájunkban a füst. És a Martin McDonagh is, és a Marina Carr is azáltal, hogy olyan sarkalatos emberi tetteket és emberi indulatokat rajzol fel a színpadra, amik bennünk is általában megfogalmazódnak, hogy én ezt csinálnám vele, én most már mindjárt jutok odáig, hogy én bennem már az ordít, hogy inkább így legyen, és ne úgy. És ezekben az elképesztő sötét, fekete humorú, már-már morbid, balladisztikus drámákban egyszerűen olyan dolgok történnek, amik segítenek ezt a fekete füstöt szelepen szépen kiventillálni, mert azt látjuk, hogy ők megtették azt, ami bennünk dübörög, hogy mi is szeretnénk megtenni, és lehet, hogy a katasztrófa, ami bekövetkezik, az mégiscsak valahogy egy ilyen karót támaszt mellénk alánk, hogy akkor van értelme ezeket megemésztve és átdolgozva a békés együttélés mellett döntve élni a mindennapjainkat. Tehát, hogy valahogy empátiára késztet az, hogyha ezek az emberek itt így bánnak egymással, miközben nekem ennyi energiámba kerül nem így viselkedni a mindennapok folyamán, és látom, hogy milyen borzalom kerekedik belőle, hogy mi lesz a vége, ez arra kényszerít, hogy gondoljam újra, és próbáljak meg a környezetem számára együtt élhetőbben, és ezáltal magam számára is, hogy a környezetemnek jó együtt élhetőbben létezni.
Visszatérve a szereposztáshoz, ez rendkívül izgalmassá teszi sok szempontból ezt az előadást. Ugye édesanyád szerepel ebben az előadásban, és ugye neked meghatározó élmény volt a Nemzeti Színházbeli akkori főszerepe. Most egy idősebb anya szerepet tölt be, méghozzá Hester anyósát játssza, miközben a Hestert alakító Martinovics Dorina egyébként meg a te feleséged. És nekik is nyilván sajátos viszonyuk van, anyós menny viszony. Ez a felállás mennyiben árnyalta ezt a próba folyamatot?
Azt mondhatnám bátran, hogy gyakorlatilag semmiben, mivel ilyenkor úgy félretevődik ez a magánéleti szál, illetve valószínűleg, hogyha nem lennénk jól mi hárman, akkor nem lenne ilyen könnyen félretehető. De mivel mi annyira nagyon jól vagyunk, ezért nincsen semmi gabajodás vagy bog, ami miatt ne terítődhetne szépen rá a mi alapvetően csodás, szuperbékés viszonyunkra a munkafolyamat. De mivel ennyire jól vagyunk, ezért úgy terítjük rá a munkafolyamatot a erős kötelék tartott a viszonyunkra, hogy mindenki szépen megy előre a célja felé, és végtelenül megfeszített profi munkában helyezzük egymás elé mindjárt a lábunkat. Tehát ilyen szempontból nincs semmilyen ráhatása a civil viszonyunknak erre a periódusra.
Sőt, lehet, hogy támogatja a ti civil viszonyatok az előadás létrejöttét.
A nexusok. Igen, tehát alapvetően pont azért volt meghatározó nekem anyám szempontjából ez az előadás, mert hogy ez volt az egyetlen, amitől el voltam tiltva. Tehát soha nem láthattam. És aztán egykamerás DVD felvételen, lehet, hogy még kazetta volt, nézhettem meg sokkal később. Úgyhogy ezért volt ilyen meghatározó, de ez egy valóban döbbenetes szövevényes helyzet, hogy ő miután a Hester Svényt eljátszotta 21 évvel ezelőtt, azután most a Mrs. Kilbride-ot játssza, akit Anu a Molnár Piroska játszott. És a Martinovics Dorinának ez volt az első professzionális, hogy fogalmazzuk ezt meg, ő gyakorló színésznőként ebben az előadásban lépett életében először színpadra, 21 évvel ezelőtt, mint beugró szereplő a Caroline szerepében, akit most a Hermányi Marian játszik. Ez volt élete első munkája, és Dorinának fontos anekdotája, hogy segített neki beugrani anyám egy éjszak alatt, úgyhogy senki a szereplők közül nem maradt ott, a rendező nem repült Magyarországra ezért a beugrásért. Tehát az, hogy Dorina hallotta a fülében, hiszen ő is játszott ezt az előadást hosszan, hogy anyám hogy fogalmazott Hesterként, anyám hallotta a fülében, hogy Molnár Piroska hogy fogalmazott Mrs. Kilbride-ként, a Szabó Kimmel Tomi benne volt, mint Joseph Swain, aki most a Kerek Dávid volt, a Csoma Judit, aki most repríz macskanő, tehát újra magára öltötte ezt a szerepet, küzdött az előző fordítással, aki olyan memóriával áldatott meg, hogy szóról szóra beleégett agytekervényeibe a háj upor fordítás.
Ez melyik fordítás most?
Ez az én fordításom.
Miért nem elégettél meg a régivel?
Csodálatos fordítás volt a régi, egyszerűen az eltelt 30 év miatt annyira szerettem volna még jobban kidomborítani azt az elképesztő, közönséges, nyers humorát a Marina Kárnak, és ami nekem mindig a legfontosabb, mert az előző rendezésem az Oleának kapcsán is a fő sodor volt az igyekezetemet tekintve, hogy az élő beszédszerűséget valahogy úgy hangsúlyozzuk ki, hogy teljesen húsba vágóan a mába ékelje a történetet, miközben nézzük. És ezért fordítottam újra, hogy megpróbáljam valahogy egy nagyon-nagyon dús termőföldbe ezeket a helyzeteket, a modern szöveg dús termőföldjébe belerakni, és egy csodálatos lírai bravúr volt, egy nyelvi remeklés, a hájúpor fordítás. Én annyit finomhangoltam, talán igyekeztem finomhangolni rajta, hogy így, ahogy mondtam, teljesen puritánan, pucéran, életszerű, élő, beszédszerű, modern szövet legyen belőle.
Elég sok színészt említettél már, de azért említsük meg Gáspár Sándort, Fodor Tamás, ők vendégek most itt, ugye?
Így van. Az az óriási megtiszteltetés ért, hogy ezek az élő legendák csatlakoztak hozzánk a fedélzeten. Tehát én számomra az, hogy velük együtt dolgozhattam, egy életre szóló emlék lesz.
Kihagytunk valakit a színészek közül?
A csodálatos, fantasztikus Páfi Kata, aki egy meghatározó szerepben a Mónika Mörit játsza, Kerek Dávid meghívott vendégünk, aki a Joseph Swaint játsza egész remekül. A társulatunk egy fiatalabb tagja, a Szécsi Bence és a Lukács Ádám, akik szintén kiváló epizód szerepekbe remekelnek most. A két csodálatos kislánya, Pavletics Leona és a Sisák Sára, akik lekettőzve játsszák a Josie Kilbride karakterét.
Nagyon komoly szerepük van, és csak 7 évesek a darab szerint.
A Sisák Sára 7 éves, és a Pavletics Leonak 10, de pont amiatt, ami miatt anyám teljes jogalandó engem eltiltott ettől az előadástól, az, hogy ők nem csak nézőként, hanem az előadás alkotóelemeként, létrehozójaként élik végig ezt a tragédiát, tehát ez egy döbbenetes tehertétel. Mind a fizikum szempontjából, mind szellemi szempontból egy ekkora gyermeknek, mint amekkorák ők.
Nem csak úgy egy-két dolgot mond, hanem nagyon sok a szöveg, nagyon fontos mondatokat mond ez a kislány. Hogyan tudod instruálni, hogyan tudod teljesen bevonni őt a játékba, és abszolút egyenértékű szereplőként kell, hogy felnőjön a feladathoz, mert különben nem működik az előadás.
Gyermekpedagógia. Én végtelenül szerettem a gyerekeket, mióta az eszemet tudom, és nagyon igyekeztem, hogy jól beszéljem a nyelvüket, már mielőtt a saját fiam megszületett. Picit specifikus más nyelv az övék, de hogyha szót tudtunk érteni, akkor ez segíthetett hozzá, hogy úgy emeljem őket magunk nagyok mellé a fedélzetre, hogy azt érezzék, hogy egyenjogú matrózok a hajón.
A macskalápon. A Centrál Színházban látható Marina Kár darab rendezőjét, Puskás Samut hallották. Március 22-e és április 1-e között Nemzedékről Nemzedékre címmel a Mazsi Hisz már harmadik alkalommal rendezi meg a Pészach Festet. Ez alkalomból egy különleges kulturális programsorozat várja az érdeklődőket, ami a Pészach történetét, üzenetét és mai jelentését állítja a középpontba. A Pészach a zsidó nép egyiptomi szolgaságból való szabadulásának ünnepe, annak a pillanatnak az emléke, amikor a rabszolgaság helyét a felelősséggel járó szabadság vette át. Mózes és a 10 parancsolat története arra tanít, hogy a szabadság nem magától értetődő állapot, hanem újra és újra megőrzendő érték, amely csak közösségben, egymás iránti figyelemmel és erkölcsi törvények mentén válik teljessé. A hagyományok felidézése ezért nem puszta múltidézés, hanem annak felismerése, hogy a szabadság, az emberi méltóság és az összetartozás ma is mindannyiunk közös feladata. A programsorozat ismét több helyszínen várja a minden korosztályt megszólító közönségét. Koncertek, színházi előadások, beszélgetés, szabad egyetem, könyvbemutató, gyerekprogramok segítik az ünnepre való hangolódást. A fellépő között olyan kiváló művészeket köszönhetünk, mint például Molnár Piroska, Gubik Petra, Borgula András, Koltai Róbert, a Maladipe Színház és a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház társulata. A harmadik Pészach Fest nyitónapján, március 22-én a Rumba zsinagógában a Hadzsesz Band várja a közönséget. Programjuknak címe Szerelmes Görsvin. Az est során a zenekar autentikus hangzásvilága találkozik Görsvin ikonikus műveivel, felidézve a 20. század első felének pezsgő és kifinomult zenei atmoszféráját. A koncert sztárvendégei Nárai Erika, akinek előadásában Görsvin dalai magyarul szólalnak meg, valamint Nyári Krisztián, aki az elhangzó dalokhoz kapcsolódó történeteivel fűszerezi az estet. A mai műsor végén szóljon Görsvintől a Summertime, a Hadzsesz Band előadásában. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Good night.